Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján hirdetni kívánom az evangéliumot, az öröm üzenetet számotokra ezen a vasárnap délelőttön, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele 5. részében, a 13. és 14. versekben eképpen. Mert ti testvéreim a szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak, mert az egész törvény ebben az igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, örömmel vagyok itt a lelkész testvéremmel együtt, akik szabadság után tértünk vissza a gyülekezet közösségébe. Az idei nyáron, a szabadság idején mi sem nagyon utaztunk messzire, óvatosak voltunk, mint sokan, de annál nagyobb nosztalgiával gondoltunk vissza a tavalyi Edinával kettesben eltöltött római vakációnkra. És hát az utazás akkor úgy kezdődött, hogy repülőre szálltunk. A repülőkön bevett gyakorlat, hogy a felszállás után a sztjuárdeszek tartanak egy rövid oktatást, arra nézve nagyon széles mosollyal, hogy mi történik akkor, mit kell tenni akkor, hogyha elkezd zuhanni a repülő, vagy hogyha valami baj történne. Mi a teendő? Hát először is ilyenkor a szájmaszkok automatikusan kioldanak föntről, és azokat föl kell tenni az utasoknak magukra. Ezen keresztül tudják biztosítani az oxigén utánpótlásukat, ellátásukat. És a legfontosabb szabály ezzel kapcsolatban, hogy először mindenkinek a saját szájmaszkját kell feltennie, és ha esetleg mellette utazik egy kisgyermek, vagy valaki, aki nem tudja magától felvenni az övét, annak csak azután lehet segíteni, ha először a sajátunk rendben van. A mai istentiszteleten az ön szeretetről szeretnék beszélni. Ez egy kicsit furcsa téma szószékről. Ugye viszonylag kevés dicséretet tudnánk felsorolni, amelyik az ön szeretetről zengedezik. Mégis azt látjuk a világban, és azt tapasztaljuk, hogy ha valaki ezzel kapcsolatban föltesz egy előadást az internetre, akkor több mint millióan nézik és lájkolják, és ez egy fontos és megkerülhetetlen téma lett. Sokan ezt a parancsolatot így fordítják le a mai népszerű pszichológiai megközelítésben, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, ugye ez azt jelenti, hogy csak akkor vagyunk képesek segíteni másoknak, szeretni másokat, ha mi először rendben vagyunk. Ezért hangsúlyosan önmagunk elfogadásával, szeretetével kell sokat foglalkoznunk. Ez ma egy nagyon széles körben prédikált üzenet, és azt is mondhatnám, hogy ez egy nagy elfogadottságnak örvendő üzenet, ami nagy visszhangra talál. Amikor meghallgatjuk sokaknak a személyes történetét, akkor belátjuk, hogy ennek a kérdésnek valóban van létjogosultsága, fontos aktualitása, mert sokan szenvednek ettől, hogy nem találják a helyes önszeretetnek az útját. Nyilván ez bennünket is érinthet. Sokan elmondják, hogy amíg nem tudtak egy egészséges viszonyt kialakítani magukhoz, akkor túlságosan is fügtek a mások véleményétől, a mások szeretetétől, elfogadásától, koldulták ezt, és sebezhetők voltak, függők, lelkileg éretlenek maradtak. Még rosszabb esetben azért bántottak másokat, mert utálták magukat. És elmondták, hogy miként fedezték föl, és erre aztán nagyon kíváncsi mindenki, hogy önmagukban is értékesek, hogyan tanulták meg, hogy ne bántsák magukat, hanem becsüljék meg magukat, hogy szeressenek élni, hogy igen tudjanak mondani az életre, önmagukra. Ezért semmiképpen nem szeretném egy mozdulattal lesöpörni ezt a felismerést, ami sokak számára életmentő felismerés, egy megszenvedett felismerés, amivel megdolgozott mondjuk egy pszichológus segítségével. Azt is szeretném elmondani, hogy aki nem hívő, azt gondolom, hogy az is szeretheti jól magát, mint hogy a hívő ember is küzdhet az önmaga elfogadásával, szeretetével. És egy beismeréssel is tartozunk, hogy a keresztény üzenet olykor egyoldalúan hangsúlyozta ugye az önzetlenséget, az önfeláldozást, amiből ugye az következik, hogy feledkezz meg magadról, hogy ne is foglalkozz a magad igényeivel. Tegyük fel hát a kérdést, hogy vajon erről szól-e az ige, erről szól-e az oxigénmaszkos példázat, ez-e a parancs mögött húzódó üzenet, jó hír, evangélium. Először tanuld meg magad szeretni, aztán fogod tudni szeretni a másikat. Mert azért érezzük, hogy a bibliai hangsúly azért az nem az önszeretetre esik, de beszél róla. Azt is érezzük, hogy Pál apostol szavait kölcsönözve, hogy aztán ennek a hangsúlyozása, hogy de szeresd magad, nehogy ürügy legyen a testnek, hogy a maga kénye kedvére éljen, és aztán elnapolja a fele baráti szeretet érvényes parancsát. Kicsit furcsa ez a téma, de ugyanakkor mégis van itt valami, amit nagyon komolyan kell venni. Mi az, amit először érdemes felismerni? Azt, hogy nem természetes az, aminek természetesnek kellene lennie. Az Ószövetség szerint egy nagyon alapvető parancs, hogy a két nagy parancsolat közül az egyik, szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus is ugye összekapcsolva megismétli ezt, és aztán az apostolok újra és újra visszatérnek ehhez az alapvetéshez. És úgy beszél Jézus is erről az önszeretetről, mint valami magától értetődően pozitív kapcsolatról, hogy van egy pozitív viszonyulásod önmagadhoz. Az önszeretet az egy nagyon praktikus, kézenfekvő, nagyon-nagyon természetes viszonyítási pont, hogy táplálod magadat. Hogyha fáj valami, akkor odakapsz a kezeddel. Hogy odafigyelsz az egészségedre. Hogy keresed a szépet és a jót. Hogy törődsz az öltözeteddel. Ki kevesebbet, ki többet. És hogyha elfáradtál, akkor lepihensz. És így vedd ezzel a természetességgel aztán figyelembe a mások igényeit is, akkor ezt terjeszt ki a másikra. Ilyen természetesen, ezt vidd tovább. Pál apostol azt mondja, hogy amikor a házasságról beszél az Efézusi levélben, hogy a férfi úgy szeresse a feleségét, ahogyan a saját testét. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Ezt én is szoktam mondani a feleségemnek, ha nekem jó, neked is biztos jó, de ez persze nem igaz, ez egy féligasság. Mert a maga testét soha senki nem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza, mondja Pál apostol, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy az ő tagjai vagyunk, tagjai az ő testének. Pál apostol is alapként kezeli az önszeretetet. De amikor azt mondja, hogy senki nem gyűlölte a maga testét, amikor hallunk arról, hogy fiatalok, iskolás gyerekek hogyan bántják magukat, a saját testüket, vagy hogyan hánytatják magukat fiatalok, vagy hogyan eszik magukat halálra, és még mi mennyi mindent el lehet követni a testünkkel, akkor visszakérdezünk, hogy te kedves Pál apostol, biztos ez, hogy soha senki nem gyűlölte a maga testét? De nyilván arról beszél itt Jézus és Pál apostol is, hogy ez valóban természetesnek kellene lennie, de úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy természetes legyen, ezt valami nagyobb összefüggésbe kell helyezni. És érdemes egyáltalán beszélgetni arról, hogy az egészséges önszeretet hiányának milyen okai vannak. Jó lenne erről egy beszélgetést nyitni. Ki hogy látja ezt? Mi a baj ezzel kapcsolatban a világban? Konkrétan, személyesen is úgy, hogy mi van a levegőben? Hogy mi gyengült meg? Mi változott? A világ lett kegyetlenebb? Túlságosan számít, hogy néz ki az ember, egy ilyen nagyon piaci helyzetbe kerültünk. Számít mindennél jobban, hogy mit birtokolsz, hogy mit gondolnak rólad mások, hogy mit értél el, hogy mit éltél át. Igen, ez mind igaz lehet. Hogy túl gyakran érzed magad felhasználva eszközként, egy ilyen piacosodott világban, ahol állandóan megmérnek. És aztán vissza lehet menni egészen a lelki okokig, hogy hogyan vártak, mielőtt megszülettél, hogy milyen volt a gyerekkorod. És a pszichológiának, meg a társadalomtudománynak, meg a történészeknek is megvannak a maguk válaszai, amit biztosan meg is kell hallgatni, és hallgassuk is meg. És fel kell ismerni magunkban is, hogy miben mutatkozik meg, hogy esetleg rosszul szeretjük magunkat. Alul szeretjük, vagy túl szeretjük, ami ugyanaz. És ha valamit megláttunk, akár segítséggel, akkor tennünk is kell ezzel valamit. És Egy biztos, nem igaz, hogy régen minden jobb volt, talán régen sok minden természetesebb volt, de régen is voltak ezzel problémái az embereknek, hanem inkább talán az lehet igaz, hogy minden időben fenyeget minket a helyes önszeretet alapjának a meggyengülése és elvesztése. Az oxigén maszk képéhez visszatérve azt mondhatjuk, hogy mindazon a túl, amit eddig elmondtuk, hogy az önszeretetnek van egy fölülről jövő forrása. Egy természet fölötti forrása, ami ha megvan, akkor válik természetessé az önszeretet. Ahogyan a bajok, próbák idején meg egyébként is fentről kapjuk, mint a repülőn az éltető oxigént, és ahogyan az éltető oxigén először magunkba kell szívni, és így szeretjük jól magunkat, ugyanígy az önszeretetnek is megvan a maga mennyei megalapozása, spirituális dimenziója, hogy ilyen divatos kifejezéssel éljek. És ebbe a dimenzióba való belépést hivatott erősíteni például ez az istentisztelet, ez a hetedik nap, amikor a kezdetekre emlékezünk, a teremtettségre emlékezünk, különösen is, amikor itt van egy megkeresztelt kisgyermek és a családjuk. És emlékezünk nem csak a teremtettségünkre, hanem arra is, hogy éltetettek vagyunk, az éltetettségünkre is emlékszünk. Vagy tudatosítjuk, hogy így vagyunk. Hogy azért vagyunk, mert egy lélek éltett bennünket, az Istentől kapott lélek éltett bennünket mindenféle értelemben. Nemrégen találkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy éltetettség, és nagyon tetszik. Ilyen folyamatosan éltetettek vagyunk. Mennyei oxigén maszkon vagyunk, csak nem mindig tudatosul ez. És hogyha valaki komolyan tudja venni a hetedik nap megünneplését, és tud szó szerint haszontalanul eltölteni egy napot, akkor megbizonyosodhat arról, hogy az értéke, a szerethetősége az nem attól függ, hogy mennyire hasznos munkával tudta lekötni magát, hanem attól, hogy meglátja, hogy ő az Istennek a szeretett gyermeke. Hogy van egy mennyei atya, aki kedves, és születésünktől fogva minden nap igent mond ránk. Igent mond rád, és igent mond rám. Hogy van egy Isten, aki minden elégtelenség ellenére, amik nyilvánvalóan jelen vannak az életünkben, elfogad minket, és ez elég. De nem csak a teremtettségünk és az éltetettségünk alapozza meg az önszeretetünket, illetve ahhoz valami nagyon szorosan hozzá tartozik, és erről beszél a 23. Zsoltár. Hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mert te velem vagy. Nemrégen hallottam egy kicsit misztikus magyarázatot, de el tudom fogadni, arról, hogy ez a bibliai kép első renden emlékeztet bennünket a születésnek a pillanatára, ami nem is egy pillanat, hanem egy örökké valóságnak tűnő átmenetel a biztonságot adó méhből, ahol szerettünk lenni, ami egy mennyei állapot volt, az életnek egy új formájába, de a kettő között lévő szülőcsatorna, az a halál árnyékának a völgye, egy szorongatóan ijesztő hely, ahol először érezzük meg életünk során a halál fagyos leheletét. Akkor érint meg először bennünket a halál. És ahol az első spirituális élményünket is szerezzük, amit így mond a Zsoltáros, de nem félek, mert te velem vagy. Aztán egyszer csak meglátjuk a fényt az alakút végén, és ott vár minket egy fehér ruhás alak, van éppen egy almazöld köpenyes lény, aki életre segít bennünket. A szerethetőségünknek a megalapozó élménye, de te velem vagy. És ez nem csak a hívő emberek élménye, hanem minden ember közös élménye. Ettől is vagyunk minden ember, ettől is spirituális lény. Ezt én el tudom fogadni. Ez az élmény aztán elvezetett minket egy másik ilyen misztikus élményhez, amiről ugye mi reformátusok azért mindig ilyen mértéktartóan nyilatkozunk, de ez is azért elég komolyan jelen van ahhoz, hogy érdemes azért foglalkozni vele. Akik például átélték a klinikai halál állapotát, valami egészen hasonlóról beszélnek. Ugye a halál árnyékának a völgyében járnak, először kilépnek a testükbe, a halál árnyékának a völgyében járnak, sötét folyosón haladnak keresztül, és azt mondják, de nem féltem. De erről szól az evangéliumok evangéliuma is, hogy amikor látszólag mindent elveszítünk, és a poklok poklát járjuk, és úgy érezzük, hogy az Isten is elhagyott bennünket, és ez akármilyen logikus következtetésnek is látszik abban a helyzetben, mégsem lehetnénk távolabb az igazságtól. Mert a Krisztus azért vetette bele magát az életbe és halálba, hogy megmutassa, hogy nincs olyan hely, ahol a szeretete nélkül lennénk. És leginkább pont ekkor tudunk egy életre megbizonyosodni ezeken a mélypontokon az ő szeretetének a valódiságáról. Krisztus az Atya iránti szeretetéből vállalta, amit tett. Tulajdonképpen az Isten önszeretetének a kiterjesztése a mi egész életünk. Az egyház az a Krisztus önszeretete, ugye? Krisztus szereti saját testét. És a keresztény élet is ilyen értelemben az Istentől kapott életünk, amire igent mondunk, és a mi szeretetünk ennek a kiterjesztése mások felé. Ahogyan egy anyából megszületik a gyerek, és kiterjeszti a szeretetét az ő gyermekére. Ami először önszeretet, vagy úgy a kettő szinte elválaszthatatlan. Milyen jó lenne ezt mindenkinek tudatosítani. Az evangélium hirdetésünknek ez a tétje, hogy tudatosodjon, hogy olyan valósággal van dolgunk, ami várja a válaszunkat. Mert ez segít igent mondanunk az életre. Akkor tudunk igent mondani, ha valaki kérdez, vagy valaki megszólít. Hogy Krisztus a bűnünkben és vagy a halál árnyékának a völgyében is igent mondott ránk, és mi erre válaszolunk. És ez segít igent mondani magunkra és másokra is. Az életünk lényegéhez tartozik a válaszadásnak a felelőssége, amikor ezzel a spirituális valósággal találkozunk. Mert nem önmagunkban mondunk önmagunktól igent önmagunkra, mindenkitől elválasztva hagyjanak békén visszavonulva a csigaházunkba. Martin Buber, a nagy zsidó gondolkodó, aki nagy tisztelettel volt Jézus Krisztus iránt is, ezt írja, a szellem, az ember spirituális valósága nem az énben van, hanem az én és a te között van, és itt az én is nagybetűvel van, meg a te is nagybetűvel van. Nem olyan, mint a vér, amely benned kering, hanem mint a levegő, amelyben lélegzel. Benned van, és mégis nagyobb nálad. Benned is van, de inkább te vagy benne. Az ember a szellemben él, tehát ebben a spirituális valóságban él, ez az ember valójában, ha képes válaszolni a neki rendelt te-nek, a nagybetűs te-nek, képes rá, ha egész lényével belép a viszonyba, csak a viszony teremtő ereje által képes az ember szellemben élni, írja. Egész lényünkkel beleállni ebbe a viszonyba. Ez az emberségünknek a nagy lehetősége. A nagy te az Jézus Krisztus. De a lelki spirituális valóságunkhoz nagyon is hozzá tartozik a fele barátnak a szeretete. Enélkül nem vagyunk komplettek, nem vagyunk teljesek. Mégpedig azzal a hangsúllyal, hogy ne gondoljunk kevesebbet önmagunkról, de gondoljunk kevesebbet önmagunkra. Tehát tudom, hogy arra vagyok rendelve, hogy szeressek másokat. És ennek a kikerülhetetlen állomása, hogy átéljem, hogy én magam szeretet vagyok. A törvény, a szeretetnek, a felebaráti szeretetnek a törvénye vezet el az evangéliumhoz. Kell, hogy elvezessen az evangéliumhoz. Ahogyan Pál apostol mondja, hogy a törvény az Krisztusra vezérlő mesterünké lett. És azért kell feltennem az oxigénmaszkot, hogy ne csak saját fuldoklásommal legyek elfoglalva egy egész életen át, és aztán tudjak segíteni másoknak, hogy embernek tudjak bizonyulni, hogy szeressek, és éljek, és lélegezzek. Az önszeretet ebben az elfogadottságérzésben, a megbocsátásban, és a megelégedésben van. És ez egy állomás, hogy túl tudjunk lépni önmagunkon, mert végsősorban erre vagyunk elhívva, hogy transzcendens életet éljünk, hogy túllépjünk magunkon. Tehát nem teljesen úgy van tehát, hogy tanuljam meg magam szeretni, és majd egyszer talán én is tudok szeretni másokat, mert az ember sosem, nincsenek Robinson pillanatai. Nem magányos sziget. Önmagában, lélektanilag sem. Csak az ő kapcsolataival, társas kapcsolataival, annak a mienségével együtt lehet értelmezni bennünket. Tehát nem csak lelki, hanem ennek a szellemi, kiteljesedő voltával együtt. Éppen ezért, amit Pál apostol is mondja, hogy nincsen szabadság, nincsen oké állapot, nincsen megbékélt állapot, anélkül, hogy nevetni föl azonnal a felelősségnek a kérdését, a szeretet felelősségnek a kérdését. Nincs szabadság felelősség nélkül. Végül egy történettel szeretném zárni ezt az önszeretetről való gondolkodásunkat. Egyszer egy teológiai professzor egy konferenciára utazott, és éppen vasárnap volt. Már délelőtt odaért a célállomást jelentő városba, és keresett a repülőtérhez közel egy templomot, ahova elmehet Isten tiszteletre. Az Isten tiszteleten egy nagy darab tündéri aranyos lelkész szolgált, jó volt, amit mondott, de messze túlragyogta az, ahogyan mondta. Szeretet áradt a szavaiból, és ebből, hogy mindenki, aki ott volt, fürdött, ezt még egy teológiai professzor is megérezte. Azt mondta, hogy ez valami más. És amikor az Isten tiszteletnek vége lett, egy asszony megszólította ezt a papot, és azt mondta, tiszteletes úr, szívesen megismerném az édesanyját, aki ilyen szeretes, teljes embert nevelt. A lelkész azt mondja, nem titok a neve, úgy hívják, hogy Grácia, ami azt jelenti, hogy kegyelem. Egyébként nem ismerem az anyukámat, mert árvaként nőttem föl. Grácia, az Isten elfogadó szeretete, kedvessége. Ez a neve minden szeretet anyjának. Ez az anyja az önszeretetnek is. Isten adja, hogy ezt most mindannyian magunkhoz ölelhessük ezen a mai vasárnapon is, és föl tudjuk tenni a mi oxigénmaszkunkat, és segítsünk annak is, akinek kell. Amen.